Ha eddig arról volt szó, hogy a közösségek hogyan tesznek dolgokat támadhatóvá, akkor én arról próbálok majd megbeszélni, hogy elég nagy közösségek hogyan tesznek dolgokat nem támadhatóvá, blockchain technológia az NGI-ban, azon belül is az okos városok kontextusában. Én Kocsis Imre vagyok, helyben itt a Műegyetemen a Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszék munkatársa vagyok, a hibatűrő rendszerek kutatócsoportban. A kérdésemet is ezért hibatűrő rendszerek szempontjából tettem föl az előbb. Nem blockchainekről, hanem főkönyvekről szeretnék először beszélni, mivel az előadásom egyik célja az, hogy akiben van még esetleg konfúzió azzal kapcsolatban, hogy a kriptopénzek, blockchain technológiák egymással milyen viszonylatban vannak, és hogy mi a blockchain technológiák potenciálja a kriptopénzeken keresztül, abban ezeket a kételyeket eloszlassam. Főkönyvszerű, papír alapú dokumentumokkal szerintem a legtöbben itt, akik a teremben ülünk, mindannyian találkoztunk az életünk során. Én leckekönyvként, mert valójában a leckekönyv is csak egyfajta főkönyv, mert vannak a bejegyzések. A főkönyv jellegű papír alapú adatbázisoknak tipikus jellemzője az, hogy tranzakciók sorozata, jönnek egymás után a bejegyzések, átment, megbukott, megdicsértem, csak hozzáfűzünk, ugye leckekönyvből törölni finoman szólva nem illendő, ez a kettős könyvelésre is igaz, és ilyen jellegű főkönyveket használunk mindenhol, ingatlan nyilvántartástól, kereskedelemen keresztül, csak legfeljebb ma már digitálisan az adatbázisainknak igen nagy része valójában nem más, mint egy főkönyv. Beírjuk egymás után a tranzakciókat, nem töröljük, mert hát az audit szempontjából nem illendő, és valamilyen aktuális állapotot persze ez elkódol, de alapvetően valamilyen tranzakciós sorozatunk van, és még az is igaz, hogy itt az egyes lapoknak, blokkoknak a végén valamilyen ellenőrző kód azért szokott lenni, egy főkönyvben, leckekönyvben is, ez volt a fél éves átlag, a következő oldal kezdődik azzal, hogy az előző fél éves átlag az volt. Ez pénzre is igaz. Ezeket a rendszereket, ezeknek a főkönyveknek a menedzsmentjét tipikusan megbízható harmadik félen központosítva szoktuk csinálni, egészen egyszerűen, mert ez a praktikus, abból őskáosz lenne, hogyha mindenki egy valamilyen tranzakciós kontextusban egymással közvetlenül peer-to-peer módon integrálva az informatikai rendszereiket próbálna kommunikálni. Az állam, a bank, egy kereskedő, a tőzsde, önmagában egy közösségi, a média szolgáltató is egy ilyen központi szereplő, aki azért jó, hogy a rendszerben részt vesz, mert a főkönyv menedzsmentjét, az informatikai funkciókat megvalósítja az egyik oldalon, a másik oldalon azért apró probléma, hogy benne bízni kell, és nem feltétlenül független szereplő. A titkosság, integritás, rendelkezésre állás úgy a számlapénz esetén a számlavezető banknál, mint az állam esetén, például a befizetett adók tekintetében, hát ezek mind arra a központi szereplőre hagyatkoznak, és ezeknek a rendszereknek hátránya még, hogy amikor integrálni kell őket, az azért egy meglehetősen nehézkes folyamat, aki már SAP rendszerek integrációjával foglalkozott, azt tudja, hogy ez meglehetősen bonyolult tud lenni cégek között átívelő módon. Az elosztott és megosztott főkönyvek, distributed ledgerek területének az alapötlete az, hogy akkor próbáljuk ezt a központi harmadik szereplőt valahogy kicsatolni a rendszerből. Ennek az lehet a módja, hogy eltüntetjük középről, kitöröljük, és ahelyett, hogy ez a központi szereplő vinné be a főkönyvünkbe a tranzakciókat, minden egyes beérkező tranzakciónál körben egy valamilyen csoportban megbeszéljük, hogy elfogadjuk együtt ezt a tranzakciót következőnek. Ha igen, ha konszenzus van a csoportban, akkor mindenki fölviszi a saját főkönyv kópiájára a tranzakciót, és így lesz letagadhatatlan és autentikus a főkönyv, mert amíg a többség konszenzusa nem sérül, nem beszél össze egy elégséges többség ahhoz, hogy félrevigyük a tartalmat, addig, ami a többségnél kópiaként megvan, az lesz az autentikus. Ahhoz, hogy ez működjön informatikai szempontból, némi kriptográfiai megoldások azért kellenek, de ebben én nem akarok belemenni. Ezeket a technológiákat hívjuk distributed ledger, elosztott főkönyvi technológiának. Valójában ez nem más, mint egy nem közhiteles, hanem inkább közösen hitelesített adatbázis, a többségi konszenzus hitelesíti azt. Az, hogy blokklánc, blockchain, az valójában csak egy megvalósítási részlet ebben a koncepcióban. A blockchain platformokon, technológiákban a következő csomag tranzakcióról a konszenzust, megállapodást blokkonként blokkosítva végzik a technológiák. Technikailag úgy, hogy az I+1. Blokk egy kriptográfiai hash-sel visszamutat az előző blokkra, és ettől lesz blockchain, amit mindenki magának tárol, és persze ma már az, hogy egy bejövő tranzakció esetén a főkönyvön milyen logikát hajtsunk végre, az egy programozható dolog, ezeket a programokat hívjuk smart kontraktoknak, különlegességük, hogy a rendszer felhasználói is beküldhetik ezeket a szerződéseket. Ilyen jellegű rendszerből ma már igen sokféle van. Tény az, hogy a blockchain, mint paradigma, technológiai jelenség a Bitcoinnal indult, ami az első később blockchainnek hívott rendszer volt, magáról eredetileg ő ezt nem állította. Ez egy nagyméretű nyílt hálózat, akárki letöltheti a Bitcoin szoftvert és a világméretű peer-to-peer rendszerhez csatlakozhat. A főkönyv, amit karbantart a rendszer, könyvel egy kitalált kriptopénznek a főkönyve. A rengeteg sok csomópont a világon mind-mind-mind azt könyveli, hogy egy pseudonim felhasználó egy másik pseudonim felhasználónak mikor, hogyan utalt át valamilyen kriptopénzt. Valamennyire nem teljesen anonim ez a rendszer. Azt látni kell, hogy az ilyen nyilvános hálózatokban, ahol nem azonosítjuk a felhasználókat, amellett, hogy még nyílt hozzáférésű is, kriptopénz mindenképpen kell. Tehát Bitcoin, Ethereum és hasonlók nélkül nem működnek, mert a gazdasági ösztönző erő arra, hogy valaki számítógépet per számítógépeket betegyen a hálózatba, hogy azok csomópontként fungáljanak, az az, hogy valószínűségi alapon időről időre a könyvelt kriptopénzből valamennyit kap. Pont. Hasonló hálózat világméretű nyílt az Ethereum is. Ennek a fő újdonsága az volt, hogy programozhatóvá teszi ezt a világméretű hálózatot, kitalálok egy kicsi kis kódot, föltelepítem, a kód maga tranzakcióként fölmegy a ledgerre minden egyes szereplőnél, és valamennyi kriptopénzért lefuttattatom az összes szereplővel a hálózatban, tehát ha én egy valamilyen token találok ki a hálózat fölött, és ezt szeretném adni-venni, nem magát a kriptopénzt, ezeket a logikai adásvételeket némi kis kriptopénzzel finanszírozhatom. Aztán megjelentek azok a hálózatok, amik ránéztek erre a paradigmára, és azt mondták, hogy hát igazából ez a hálózat lehetne zárt is. És akkor valószínűleg néhány céget sokkal jobban érdekelne az egész, hiszen cégek is összeállhatnak egy konzorciumba. Ez a séma működik cégek közötti kommunikációra és interakcióra is. Ennek pedig az lesz az előnye, hogy a cégek közösségének a hálózatát nem az egész világ fogja elérni, aminek igen komoly előnyei vannak, nem csak adatbiztonság, de teljesítmény szempontjából is, így lehet gyors blockchain hálózatot fűzni, de ezekben az alkalmazási esetekben nem kell már kriptopénz, mert az, hogy valaki részt vegyen a hálózatban, őszinte módon, nem az hajtja, hogy kriptopénzt kap, hanem az, hogy az üzleti kooperációnak az előnye számára akkora, hogy ne a hálózatot akarja megtörni. Ezekben a felhasználási esetekben, és ezen a területen ma már egyre több virág virágzik, naponta van hír arról, hogy valaki egy új ilyen technológiát kitalált, a három, amit meg kell jegyezni jelenleg, a Bitcoin, Ethereum és a Linux Foundation Hyperledger projektje. A közös innováció az az, hogy ezek közösen hitelesített, szinkronizált adatbázisok, pont. Ahol teljes mértékben senki senkiben nem bízik, hanem abban bízunk, hogy a többség őszinte módon viselkedik. Ezeknek a blokkláncoknak rengeteg alkalmazási lehetősége van, amik nem is lehetőségek, ezek létező alkalmazások. Négy nagy kategóriát azért lehet azonosítani, vannak Internet of Value jellegű alkalmazások, ezek tipikusan a kriptopénzek köré csoportosulnak, ha a Bitcoint, az Ethereumot, valamelyik ilyen légből kapott kriptopénzt pénzként fogadjuk el, akkor annak valamilyen értéke van, és lehet átutalgatni őket, tokeneket definiálni felettük, derivatívákat lehet ezen kriptopénzek fölött létrehozni. A pénzügyi szektor több száz éves trükktárát, azt, hogy meg lehet fogni és el lehet kezdeni alkalmazni a kriptopénzekre is, ezt csinálják is aktívan. Ez azért szürke, mert az összes többi közül körülbelül ez az a terület, amitől mi leginkább kutatócsoportként távol tartjuk magunkat. De ha megnézik egy ilyen világméretű, megbízható és biztos, hogy megbízható hálózaton, A közösségi biztosítástól kezdve a kiskereskedelmen, telekocsibérlésen keresztül, okos otthonon, digitális identitáson keresztül rengeteg funkció megvalósítható, picit úgy, mintha ez egy felhőszolgáltatás vagy egy közszolgáltatás lenne. Okos otthonnál egy szép példa, egy német cég csinálja, az Ethereum hálózaton el lehet helyezni olyan okos szerződést, amivel egy bicikli lakatot vagy egy otthoni zárat távolról a teljes hálózat által letagadhatatlan módon könyvelten ki tudok nyitni, be tudok csukni. Ha ez egy hotelszoba, akkor innentől nincs vitáskérdés azzal kapcsolatban, hogy beengedtük vagy nem engedtük be a vendéget, és amíg a kriptopénzben fizetést is megengedjük, akkor még az átutalások is mehetnek automatizáltan a blockchain felett. De vannak olyan alkalmazások, ahol szimplán valamilyen közhiteles jellegű adatbázist akarunk csinálni. Az MIT kísérletezik azzal, hogy az általuk kiadott diplomákat a Bitcoin hálózat fölött követhetővé tegyék. Némi kriptopénz ellenében persze, mert adminisztrációs költségben nekik ez sokba kerül állítólag. Mi, bár az egész területet kutatjuk és oktatjuk, igazából a konzorciális blokkláncokra fókuszálunk. Ezekre lehet valamilyen értelemben azt mondani, hogy valamilyen intranet vagy wide area network of value jellegűek, hogyha a publikus blockchainekre azt mondjuk, hogy internet of value, ami egyébként egy olyan kifejezés, amit én nagyon nem szeretek. Ezen a területen a meghatározó és talán az egyik legszebb példa az, amit az IBM rakott össze a Maersk nevű konténer szállítmányozási világméretű cég. Ők egy konzorciális blockchain platformra átültették a teljes beszállítói láncukat. Az összes logisztikai speditőr cégtől kezdve a Port Authority-kon keresztül minden szereplő részt vesz egy zárt hálózatban, egy nekik zárt hálózatban. A konténerek mozgását ezen a hálózaton követik, és amíg a többség nem beszél össze például a Maerskkel szemben, ami egy ilyen hálózatban egyébként ki is deríthető ex post facto, addig minden egyes változás, ami történik a szállítmányozásban, automatikusan, majdnem real-time mindenkinél megjelenik. 70%-kal azonnal csökkennek az olyan jellegű vitás kérdések, hogy hát hol is van most az a konténer, ami tele volt okos tévékkel, és karácsonyra meg kellene érkeznie. Fel lehet az alkalmazási lehetőségeknek egy taxonómiáját is építeni, ez talán a mérnököknek izgalmasabb, mert mérnöki szemmel nézve ezekre a főkönyvi adatbázisokra, akár publikus világméretűek, akár egy konzorciumra fókuszálóak, azért vannak olyan toposzok, amiket korábbi műszaki életünkből újra felmerülni látunk, ez egy adatbázis pedig sokféleképpen tudunk alkalmazni. Legalul mondhatjuk azt, hogy hát egy ledgert köztesrétegként is használhatunk, egyfajta middlewareként, üzenetküldése és adattárolása egy kritikus infrastruktúránál. Ha valami valahol elromlik, és erről valaki egy jelzést küld, ha ez egy blockchainbe megy föl, akár konzorciális, akár publikus, akkor utána nem lesz azzal kapcsolatban vita, hogy ő jelezte-e azt, hogy túlmelegedett az egy megyét ellátó nagy transformátor, vagy sem. A következő szinten a kooperációnál a szervezeteken átívelő munkafolyamatok támogatása valósítható meg. Ennek példája a Maersk Supply Chain Management példája, de rengeteg eszközkövetési, dokumentumkezelési alkalmazás van, és az innováció is beindul abban a pillanatban, hogy van egy ilyen platformunk. Kezd megvalósítások szintén létezővé válni az az elképzelés, amit Continuous Auditnak hívunk, folyamatos auditnak. Az audit nem időről időre kimegy a céghez megnézni, hogy rendben vannak-e a könyvek, hanem minden tranzakciót szinkronizált módon megkap, és egy akár automatizált okos szerződés szól akkor, hogyha valami audit szempontjából nincs rendben. A következő szinten ez az, ami már egy kicsit gyanúsabb, és aminek az ICO-k jellegű mindenféle szkemek azért a hírét kissé megtépázták, a tokenizáció, ahol azt mondjuk, hogy átruházható és vagy követhető értékegységeket hozunk létre egy blockchainen, és ezeket kvázi adjuk-vesszük. Hogy ez egy utility token, ha úgy tetszik BKV jegy, ezzel van, ahol kísérleteznek, hogy a BKV jegy blokkláncon legyen, vagy egy tőzsdei részvény, ez egy más kérdés. Legfelül pedig az úgynevezett piacterek vannak, ahol a legváltozatosabb piacmodelleket lehet kialakítani, megbízható központi harmadik fél nélkül. Viszontbiztosítási példákat látunk, trade finance, kereskedelemfinanszírozás, van már tőzsde, amit ilyen alapon építettek föl, konzorciális blokklánccal, szenzoradatok, szöveti készítmények, az innováció folyamatosan dübörög. Amivel mi foglalkozunk, azok az ilyen jellegű használati esetek leginkább. Ami, mint méréstechnika és információ tanszék közel áll hozzánk, egy kisebb hallgatócsapatom, nekem most épp egy Smart Intersection jellegű alkalmazást próbál összerakni, de ha az ember megnézi, hogy a blockchain és az okosváros lehetséges szinergiái, mely már ismert okosváros részdoménekben és alkalmazási esetekben jelennek meg, akkor lehet egy szép mindmapet készíteni, elkezdeni becsillagozni az egyes alkalmazásokat, és a végén kijön az, hogy hát egy olyan 80%-os fedéssel csillagozzuk be zölddel azokat az okosvárosi use case-eket, ahol már van publikált ötlet, startup, létező megoldás valamilyen blockchain alapú funkcióra. A közösségi innováció az töretlenül és önállóan zajlik, igaz több értelemben kriptopénzzel fűtve, amikor az eladom a házam előtt a parkolóhelyet kriptopénzzel jellegű startupokról olvas az ember, akkor azért felvetődnek benne mindenféle kínos kérdések. A másik volt különösen abból a szempontból nézve, hogy hát azért a kriptopénzek árfolyama meglehetősen ingadozik, most is volt egy óriási esés. Az üzleti világ viszont minden használati kategóriában fejlődik, úgy hálózati, mint koncepcionális szinten teljesen függetlenül a kriptopénz hálózatoktól. Itt privacy-vel, titkossággal kapcsolatos kérdések vannak, mert hát hogy néz az ki, hogyha a konzorciumban mindenki látja, hogy alapvetően két szereplőre vonatkozó tranzakciók mik voltak. Erre vannak megoldások, ismét csak alapvetően részben mérnöki, részben kriptográfiai jellegűek. A Hyperledger platformok, amiknek a fejlesztésében és oktatásában mi szerepet veszünk, ezt ma már meggyőzően tudják. A közszférában erősen változó ez az egész dolog, márpedig ha okosvárosról beszélünk, akkor valószínűleg a közszférának kellene katalizátornak lennie. Vannak nagyon szép példák, Észtország élen halad ebben, de nekik már akkor konzorciális blockchainük volt, amikor ezt az egészet még nem blockchainnek hívtuk. Cúkban, Svájcban csináltak már blockchain alapú szavazást, és én kísérleti megoldások itt-ottamok vannak, valószínűleg az észteknél vannak olyan rendszerek, amiket leginkább production ready-nek lehet hívni. A technológia új, a kriptopénzek, tokenek szabályozása kérdéses, és egészen addig, amíg nem látjuk a különbséget a kriptopénz és a blockchain, ami akár lehet egy konzorciális blockchain között is, addig a bizalmatlanság sajnos meg fog maradni, jogosan. Az ösztönző viszont az, hogy ezzel hatékonyabb, átláthatóbb, okosabb várost lehet építeni, akár a belső működés támogatására, akár a polgárokkal való együttműködés támogatására, a harmadik felek bevonását korlátozva, és ez egy nyílt kutatási kérdés, de bennem erősen felmerült, hogy a resilient city, az ellenállóképes város, társadalmi szinten ellenállóképes város létrejöttét vajon hogyan lehet blockchain-ekkel segíteni. Zárszóként, okosváros blockchain nélkül is van, lesz természetesen, viszont a várost okosabbá tevő blockchain megoldások önállóan is jelennek meg. Valami stratégia azért kellene, hát azt már a Smart City-nél is tudjuk, hogy Smart és a világ példa is ezt mutatják, hogy egy city akkor lesz hatékonyan smart, hogyha van stratégia a közszféra oldaláról. Ennek a blockchain kontextusban még a szintjeit sem igazán értjük, de a skála nagyon széles, van egy közérthető kicsi példám, talán picit ellentmondásos. A közösségi személyszállítás cégnevet nem mondok meg, hogy mennyire közösségi, az persze kérdéses, de gondolom emlékszünk mindannyian arra a cégre, aki valami egy ride-sharing megoldással megjelent Magyarországon, aztán ma már nincs. Ezt lehetne a ride közvetítő cég nélkül is blokklánc alapon csinálni, csak hát kérdés, hogy ezt tiltani fogja a város vagy az állam szabályozva tűrni, vagy esetleg támogatja azzal, hogy előre szalad, definiál valamilyen elszámolási tokent valami blockchainen, digitális engedélykezelést valósít meg, megint csak támogató módon, mobil alkalmazáshoz apikat nyújt, multimodális integrációról lehet beszélni a közlekedésben, támogatni is lehet. Persze, ma úgy tűnik, hogy ez leginkább konzorciális, illetve hibrid platformok, és nem pedig az Ethereum meg a Bitcoin kellenek. Ebben az útkeresés széles körben körülbelül egy éve indult el az egész világon. Konkrét válaszaim nincsenek, csak izgalmas felvetéseim és kérdéseim. Mi ezen a területen, a Hyperledger környékén vagyunk leginkább aktívak, ami a Linux Foundationnek egy ernyőprojektje. Nagy büszkeség számunkra, hogy a régióban egyetlen egyetemi tagként felvételt nyertünk a Hyperledger projektbe. Én ülök az ISO szabványosítási bizottságában is, tavasszal ismét indul a kurzusunk, és legközelebb blockchainről Bázelben a Hyperledger Global Forumon fogok beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet!